mielőtt a verseny aktuális részleteiről beszélnénk, lépjünk hátra néhányat, és mesélj el nekünk, hogy hogyan született meg a szervezőkben, a Károli Gáspár Református Egyetem szervezőiben az, hogy szükség van egy ilyen énekversenyre, ahol gyülekezeti ének, egyházi népének és zsoltár énekre is sor kerülhet.
A Károli Egyetem pedagógiai kara kiemelt feladatának tekinti az énekzene ügyét, és annak is tekintette korábban is. Egy korábbi versenyünk működése megszűnt a társszervező visszalépése miatt, és már akkor is éreztük, hogy ezt valahogy pótolni kell, hiszen a középiskolás korosztály számára az énekzenei versenyek nem annyira maguktól értetődőek, mint ezt az alsóbb évfolyamok vagy az általános iskolások számára látjuk. Tehát úgy éreztük, hogy ez egy hiány a versenykínálatban, és szerettük volna, hogyha továbbiakban is kapcsolatunk marad a középiskolákkal, illetve bennünk élt az az igény is, hogy a kollégiumi, tehát középiskolás kollégiumi éneklésnek évszázados hagyománya van, amelyet szép lenne újraéleszteni, és nagy örömünkre ez az elképzelésünk, ez válaszra talált. Akkor, amikor ezt kitaláltuk, teljesen bizonytalanok voltunk afelől, hogy óriási lesz az érdeklődés, vagy semmilyen érdeklődés nem lesz, és most egy olyan csapat, illetve egy olyan jelentkezői kör gyűlt össze, akik pont egy napra elegendő szép feladatot adtak nekünk.
Ha már így szóba hozta, akkor idézzük föl ennek a múltját, tehát milyen kollégiumi énekhagyományokra utalt, amit valamiképpen folytatni szerettek volna ezzel a versennyel?
Maróti György, a debreceni kollégium legendás matematika professzora Svájcban járt, és ott tapasztalta meg a többszólamú kálvinista zsoltár éneklés szépségét, és hazatérve megalapította azt a kántust, azt a énekkar típust, amelynek a mai változata világhírű lett. Kezdetben 4 tagú volt egy ilyen formáció, és 4 szólamban énekelték a Genfi zsoltároknak a feldolgozásait. Ez az elképzelés úgy öltött testet, hogy volt 2 olyan csapat is, akik 4 embert állítottak ki, és én úgy érzem, hogy az egyik nagy felismerése ennek a versenynek éppen az volt, hogy ez a kvártetben éneklés óriási erőt képvisel, hiszen mind a 4 embernek ugyanolyan jól kell tudni énekelni, egyedül felel a szólamáért, egy nagykorú kórus viselkedés ez, ami mindent magában foglal, amit egy nagy kórus is meg tud valósítani a szólamok tekintetében, de itt mindenki egy személyben felel a saját feladatáért, szólamáért. Úgyhogy ez a háttere, és hát a kollégiumi éneklés és zenekultúra, ez egy külön fejezete is egyébként nem csak a protestáns egyháztörténetnek, hanem végül is az énekzene ügyének is, akár országos szinten, minden kollégiumban kiemelt feladat volt az énekzene ügye.
És vajon mi lehet az oka annak, amire célzott itt egy gondolattal előtte, hogy a középiskolás korosztályban kevesebb verseny van, mert feltételezem kevesebb embert érdekel, mert kevesebben énekelnek. De miért énekelnek ön szerint kevesebbet a középiskolások? A kisebbek még énekelnek. Középiskolás korosztályt miért nehezebb ön szerint megszólítani? Mi ezzel a tapasztalata?
Nem könnyű a kérdést megválaszolni, egyrészt azért, mert ugyan középiskolások a gyermekeim, de alapvetően az oktatási tevékenységem a középiskolás utáni korosztályt érinti, és amikor hozzánk a pedagógiai karra érkeznek, azok jönnek, akik motiváltak, ők fognak énekelni. Tehát nekem az ifjúsággal ilyen tekintetben pár évvel később egészen más a tapasztalatom. De tény az, hogy a középiskolában nagyon nehéz most a helyzet az énektanároknak. Nagyon sok középiskolában volt kórus, ahol a COVID után egyszerűen nem tudják újraindítani. És ugye az a dolog is megtörtént, hogy éppen a művészeti tárgyak a COVID hatására, illetve hát a távoktatásban háttérbe szorultak. Tehát azokat nem volt muszáj megtartani. Ilyen módon ezért azt gondolom, hogy ez akár a szándékos, akár nem, ez értékeli is a tárgynak a fontosságát. Most elképzelhető, hogy az ifjúság számára ilyen módon az éneklés nincs annyira előtérbe, de hozzáteszem, hogy azért a zene az a középiskolás korosztályt is nagyon átjárja. Tehát az biztos, hogy zenét hallgatnak, az biztos, hogy énekelnek. A kérdés az, hogy mit. És hát, hogy ebben nem mindig jár kéz a kézben az iskolai zenei anyagnak a tartalma és az, amit ők választanának, az egy sajátos helyzet a mai korban.
De mégis volt ez a versenyük, amin, majd mondjál, hogy hányan voltak, de hogy egy napi programot adtak, ezt úgy emlékszem, hogy így mondta, akik viszont választottak gyülekezeti énekeket, egyházi népénekeket és zsoltárokat is választottak, amiket elénekelnek. Tehát most beszéljünk azokról, akik énekelnek ilyet. Mi volt a tapasztalat? Meglepte önt az, hogy végül mennyien jöttek középiskolások és énekelték ezeket az egyházi énekeket?
Nem mondanám, hogy megleptek, inkább az lepett meg, hogy énekeltek. Tehát a mennyiségük, hogy ennyien érkeztek, ennek sok-sok oka lehet, hogy ér el a híre a versenynek a tanárokig, van-e kórus. A várakozásainkhoz képest nagyon szép létszámmal érkeztek, 70 fiatal, tényleg ezzel nagyon-nagyon elégedettek voltunk, de ami igazán meglepő volt, az az elszánás, az elköteleződés, az a hitelesség, ahogy egy énekből valaki imádságot formál, és amikor az szájában megszól az ének, úgy érzi az ember, hogy igét hirdet. Tehát egy olyan fajta magatartás, egy olyan, nem tudok jobb szót mondani, hiteles továbbadása azoknak az egyházi imádságoknak, énekeknek, ami rögtön az ember lelkéig hatol. És ez az, ami megérinti a hallgatót, ez az, amire úgy nem biztos, hogy felkészül, szép énekeket akar hallani, de közben azt veszi észre, hogy a hatás alá kerül mindennek, ami történik. És erre nem számítottam ilyen mértékben.
Esetleg már ki is szemelte azokat, akiket szívesen látna később a saját kurzusain?
Nem ez volt a cél. Tehát persze, bármelyiket szívesen látnám, de ez most nem a tehetségkutató versenyeknek a stílusában zajlott. Nem volt cél az, hogy a későbbiekre vonatkozóan valakit kiemeljünk, hanem az, hogy éppen az, hogy mindenkivel megismertethessük egyrészt ezt az igényt, az egyházzenei célokat, másrészt az intézményünket, tehát így kiemelni. Én bármelyiküket szívesen látnám az intézményünkben továbbtanulási célból is, és mint énekes karakter, vagy mint hívő ember egyaránt.
Egy kicsit segítsen nekünk a kategóriákat értelmezni, amiket már említettem, a gyülekezeti ének, egyházi népének és a zsoltár közötti különbségeket. A zsoltárt azt gondolom ez a legegyszerűbb, az első 150 ének, vagy zsoltár az énekes könyvből, de mi a különbség a gyülekezeti ének, meg az egyházi népének között? Az a gyülekezeti ének, ami benne van az énekes könyvből, a többi meg egyházi népének? Vagy mi a kategória feloldása?
Amikor ezt a kiírást, versenykiírást elkészítettük, akkor éppen az volt a cél, hogy nem a különbségeket akartuk ezzel érzékeltetni, hanem hogy ezt a sokféle műfajt minél többen magukénak érezhessék. Általában egyházi népéneknek a katolikusok szokták nevezni az énekeket. Mi gyülekezeti éneknek nevezzük, vagy ahogy ön említette, zsoltároknak az első 150-t, de itt az volt a cél, hogy hadd jöjjön bárki, aki egyházi zenét szeretne énekelni. Nem csak reformátusok, katolikusok, evangélikusok, bárki, aki, vagy akár olyanok is, akik nem egyházi intézményből jönnek, de az egyház zenének ezeket a kincseit ők is élvezik, és szívesen megosztják velünk.
Azt hittem, hogy ezeket szétszedik a versenyen, de akkor nem szedték szét,
nem,
hanem ezekből lehetett meríteni, és aztán van, aki
ez volt
Zsoltárt
a forrás,
énekelt.
Okay. Így van.
Az elmúlt talán egy éve jelent meg, most kicsit bizonytalan vagyok, az új református énekeskönyv, mintha az adventet kezdtük volna azzal tavaly, igen. Fel tudja idézni, hogy volt olyan, aki ebből az új énekeskönyvből merített esetleg valamilyen éneket?
Igen, sokan. Sőt, tehát az énekek döntő többsége a gyülekezeti énekeink körül mozgott, és volt olyan is, ahol egyértelműen a 21-es szövegváltozatot és dallamváltozatot énekelték.
Vajon könnyebb a fiataloknak ebből énekelni? Ezt ebből le lehet vonni ön szerint ezt a következtetést?
Hát az új énekeskönyvben más énekek is vannak, mint az előzőben. Más az aránya az új és régi énekeknek. Lehetséges, hogy vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy szélesebb körből választva magukhoz közelebb állónak tartják a jelenlegi énekeskönyvet, mint a korábbit. De ez alatt a verseny alatt ez nem derülhet ki, hiszen itt nem csak a diákoknak a választásáról és munkájáról van szó, hanem a felkészítő tanárokról is.
Ezt úgy érti, hogy mondjuk a választást azt közösen teszik meg, és nem feltétlenül a középiskolás csapja föl az énekeskönyvet, hogy választom magának?
Lehet, hogy itt az ideje annak, hogy a differenciákat tegyük meg a különböző kategóriák között. Biztos vagyok benne, hogy amikor a szóló kategóriáról van szó, ahol egyetlen egy versenyző énekel, ott a diáknak lehetősége van választani, hogy mit énekeljen. Viszont amikor csapatban gondolkodunk, tehát akár a kvartett, akár a kamarakórus kategóriában, ott a vezetőnek, a karvezetőnek kell eldönteni, hogy mit tanít meg, és nyilván abból tudnak választani. Ott különösen a kamarakórus kategóriában ott egyértelmű, hogy a karvezetőnek van egy, gondolom, egy éves terve, hogy miket fog megtanítani, és abból hoznak, abból szemezgetnek. Az elképzelhető, hogy a kvartett kategóriában külön erre az alkalomra tanultak meg darabokat a versenyzők. Pontosan nem tudhatom, de én ezt feltételezem.
És akkor itt tegyünk meg még egy fogalom magyarázatot, ahogy a szólistáknál is megtettük. A kvartetet elmagyarázta, hogy ez a négy ember közös éneklését jelenti. A kamarakórus az mennyivel nagyobb, mint egy kvartet?
Hát a versenykiírásban mi megmondtuk pontosan, hogy mennyivel legyen nagyobb, ugyanis maximáltuk a létszámot. A kamarakórus az igazából nincs ez kőbevésve, de mi azt kértük, hogy 12 főig. Ennek vannak logisztikai okai is, hiszen 60 fős kórusokat vendégül látni, különösen, hogyha abból több is érkezik, az meghaladja a képességeinket és a lehetőségeinket, úgyhogy ezért döntöttünk így, hogy ebben az esetben a kamarakórus az 12 fő legyen maximum, vagy kevesebb.
Hogy látta az eredményhirdetést követően, bátorította a résztvevőket a verseny élménye? Tehát akik hazamennek, azok folytatják a kvartett éneklést, esetleg másik négy embert is motiválnak arra, hogy ők is alapítsanak egy kvartetet, vagy hogyan látja neki a hosszú távú hatását?
Konkrétan nekem ez egy nagy élmény lenne, hogyha így lenne, és nagyon örülnék neki, mert hogy ennek a hagyománya ez még csak kialakulóban van. Már úgy értem, hogy újból rá kell találnunk. És az arcokon teljes elköteleződés látszik az üggyel kapcsolatban. A felkészítő tanárokkal tartottunk egy megbeszélést, és hát hallottam, hogy a hazaúton is énekeltek, és nagyon nagy lelkesedéssel vettek részt a versenyen. Tehát azt gondolom, hogy a verseny ilyen módon teljes mértékben elérte a célját, hiszen lelkesítette a fiatalokat a további éneklésre.
És esetleg néhány helyzetet megosztott a hallgatóinkkal, hogy bizonyára megérdemlik azok, akik az első helyeket elhozták, tehát esetleg elmondja az első néhány szólistát és első néhány kórus helyezettet, hogy kiket ítéltek a legjobbaknak a legjobbak közül, mert ha visszaidézzük a beszélgetés elét, azt mondta, hogy mindegyik nagyon nagy hatással volt erre.
Még egy kiegészítést tennék abból az ötletből fakadva, hogy azt mondta, hogy a legjobbak közül. Valóban így van, mert ez egy kétfordulós verseny volt. Az első forduló az iskolákban zajlott, és a legjobbakat küldték tovább az iskolák. Ilyen módon ez tényleg a legjobbak versenye volt, és a szólisták versenyén Mizsei Molli, a Baksai Sándor Református Gimnázium tanulója lett az első, aki Kunszent Miklósról érkezett, és Draskóczi Balázs a felkészítő tanára. A második helyezettünk Mikesi Péter lett, Kecskeméti Református Gimnáziumból, Jámbor Zsolt felkészítő tanárral, és a harmadik pedig Kaszás Lilla Kata, a Tatabányai Szent Margit Gimnázium és általános iskola tanulója, őt Farkas Patrik tanár úr készítette föl. Ez a szóló kategóriának az eredménye. A második kategóriában, mármint amit említettünk is, a kvártettek kategóriájában az első a Pécsi Református Kollégium kvártettje volt, Pap Tamás tanár úr vezetésével, a második helyezést pedig a Pápai Református Kollégium gimnáziuma és művészeti szakgimnáziumának kvártettje nyerte Parola Csaba felkészítésével. A kamarakórusok döntőjén első lett a Hódmezővásárhelyi Betlen Gábor Református Gimnázium és Szatmári Kollégium kamarakórusa, karvezetőjük Csorba Emese, a második a Pápai Református Kollégium gimnáziuma és művészeti szakgimnázium kamarakórusa, felkészítő tanár Parola Csaba, és a harmadik pedig a Pécsi Református Kollégium kamarakórusa Pap Tamás vezetésével.
Lesz-e folytatás? Hogy tervezik? Minden évben?
Igen,
tartják a
verseny? Az a tervünk, hogy lesz. Az idén megfelelő támogatottság mellett tudtuk megrendezni ezt a versenyt, hiszen a Nemzeti Tehetségprogram is mellé állt ennek a versenyrendezési szándékunknak, és ha jövőre ezek a lehetőségek nem állnak rendelkezésre, akkor is szeretnénk megrendezni az egyházi ének versenyünket, és ebben az egyetemünk is partnerünk és megfelelő támogatottságot fog biztosítani. Úgy vélem, hogy a résztvevő kórusok pedig jó hírünket fogják vinni, és másokat is arra bátorítanak, hogy vegyenek részt nagykörösen a következő évi versenyen. A támogatásnak az is egy módja, hogy a teljes verseny arculatának a kialakítását egy volt hallgatónk végezte. A logótól elkezdve a molinón át a pólók tervezéséig, és még egy plakettet is tervezett. Ez mind egy korábbi kedves hittanoktató, tanító és kántor szakot egyaránt elvégző hallgatónknak, köszönhető Plihér Dorkának, amiért nagyon hálásak vagyunk.